Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a válásról egy ügyvéd szemével, és a hazai nemzetközi fuvarozási cégekről is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Válás esetén hogyan lehet megegyezni a lakáshasználatról? Kié legyen a közös tulajdonú lakás? Megilleti-e mindkét felet a lakáshasználati jog? Ki dönthet erről, a felek vagy a bíróság? Kaphat-e ellenértéket, vagyis pénzt a távozó fél a használati joga alapján? Mit jelent a többlet használati díj, és ki fizeti? Hogyan állapítható meg a lakáshasználati jog ellenértéke, és ki jogosult ennek megállapítására? Mindenről dr. Nagy József ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Ki dönthet a lakáshasználati jogdól?
A felek vagy a bíróság?
Ha a felek nem tudnak megegyezni, akkor mindenképpen a bíróságnak döntenie kell. Mi alapján mérlegel?
Ugye ez is nagyon fontos az, hogy mikor beszélhetünk magának a lakáshasználat kérdésének az eldöntéséről. Tehát ugye itt az a utolsó közös lakóhelyként szolgáló ingatlan jön szóba, amelyet a felek vagy közös, vagy valamelyikük jogcímén használt. Tehát ennek a használatáról dönthet a bíróság.
Csak közös tulajdonú ingatlan esetén van mindkét félnek lakáshasználati joga? Vagy egy utcára tehető-e mondjuk az egyik házastárs?
Nem, ugye függetlenül attól, hogyha csak mondjuk az egyik félnek a jogcímén volt a felek utolsó közös lakóhelye, akkor is erről ugye döntet a bíróság, és akár eljuthatunk oda, hogy a másik felet, akinek nem volt tulajdonában az ingatlant, jogosítja fel a lakáshasználatra.
Van-e pénzben megváltható értéke a lakáshasználati jognak, és ezt kiállapítja meg, mi alapján?
Igen, ugye nagyon fontos, hogy vagy a döntés születik a felek és a bíróság által arról, hogy valamelyik fél használja a lakást, illetve az a fél, amelyik az ingatlan elhagyására kötelezte a bíróság, az jogosult a lakáshasználati jog ellenértékére. Ezt a, vagy a felek ebben megállapodnak, vagy hogyha nem tudnak megállapodni, akkor erről a bíróság fog dönteni. Az a kialakult bírói gyakorlat, hogy ilyenkor a számítás alapját az ingatlan lakott és üres forgalmi értékének a különbözete fogja adni. Ez gyakorlatilag nagyjából ugye a 30% az ingatlan üres forgalmi értékének. És ezt osztják annyi felé, ahányan a lakáshasználatra jogosultak.
Ugye ez feltételezni, hogy pénzzel, készpénzzel rendelkezik az egyik fél, akinek ki kell fizetnie a másikat. Hogyha ezt nem tudja megtenni, mi a teendő? Hogyan egyezzenek meg?
Hát, ha nem tudnak egyébként megegyezni úgy, hogy az ingatlant közösen használják, ami valljuk be, hogy a közös használatnak azért vannak egyébként a bíróság része és objektív és szubjektív feltétele is, illetve azért nem egészséges egy házasság bontása után azt, hogy a felek mondjuk együtt élnek egy 60 négyzetméteres lakásban, és itt folytatják a jövőjüket, akkor gyakorlatilag, ha a bíróság megítéli az egyik félnek a lakáshasználati jog ellenértékét, akkor a másik félnek az egy kötelezettsége keletkezik, hogy ezt ki kell fizetnie. Ha nem tudja kifizetni, akkor végrehajtás indítható vele szemben.
Vagy eladják az ingatlant, és abból elégítik ki a másik.
Az is lehet egy megoldás.
Minden esetben a gyerekeket nevelő szülő joga benn maradni az ingatlanban?
Nem. Ugye itt fontos az, hogy milyen jogcímen használták az ingatlant. Ha az ingatlant közösen használták, akkor ugye a bíróság dönt arról, hogy melyik fél fogja az ingatlant a továbbiakban használni. Ha az objektív feltételek fennállnak, tehát az ingatlan egyébként alkalmas az osztott használatra, illetve azzá tehető bizonyos átalakításokkal, az elszükséges terveket a másik fél beszerezte, a szükséges költségeket letétbe helyezte a bíróságnál, akkor ugye egy osztott használat lesz. Abban az, hogy akkor megvannak ugye az objektív feltétel. A szubjektív feltétel pedig az, hogy egyébként a felek ugye együtt tudjanak élni. Hogyha az egyik félnek például egy erőszakos magatartása van, akkor értelemszerű, hogy nem fog osztott használatot kapni. Ha csak az egyik fél jog alapján használták az ingatlant. Tehát az egyik félnek volt mondjuk kizárólagos tulajdona. A másik távozó fél, a csak az édesanyja. Ugye a legritkább esetben dönt úgy a bíróság arról, hogy őt fogja feljogosítani egyébként az ingatlan kizárólagos használatára, és a másik felet pedig ugye elköltözésre kötelezi. Ilyenkor az édesanyának ugye a lakáshasználati jog ellenértékének a megfizetését kérheti.
Mire ügyeljen a távozó fél? Van-e annak kockázata, ha úgy hagyja el a lakást, hogy nem rögzíti előtte írásban, hogy csak ideiglenesen távozik, és még vissza kíván térni?
Ez egy nagyon fontos momentum. Ugye azt mondja a PTK, hogy abban az esetben nem jár lakáshasználati jog ellenérték, hogyha erről a felek szerződésben megegyeztek, vagy a másik fél önként a visszatérés szándéka nélkül hagyta el az ingatlan. Tehát mindenféleképpen ilyen esetben jó rögzíteni azt, hogy nem visszatérés szándéka nélkül hagytuk el az ingatlant, akár ugye mindenféleképpen, ahogy ön is mondta, én is azt javasolnám, hogy írásban, akár egy levél, vagy akár egy e-mail formájában. Előfordulhat olyan eset, hogy egyébként azért nem tud visszatérni a másik fél, mert az ingatlanban maradó fél egy erőszakos magatartást tanúsított. Ezt is fontos rögzíteni abban a levélben, hiszen ez esetben ugye ez nem tekinthető az ingatlan önkéntes elhagyásának.
Egyébként ilyen esetben bevonható a hatóság?
Persze, mindenféleképpen ugye megelőző távoltartás kérhető a másik fél erőszakos magatartása esetében.
A lakást ideiglenesen elhagyó fél kötelese hozzájárulni a lakásfenntartás költségeihez, és ennek kell-e dokumentációval rendelkezni, tehát dokumentálnia kell-e?
Itt megint az a kérdés, hogy közös tulajdon volt az ingatlan, vagy nem. Ha az ingatlan közös tulajdon, akkor a tulajdonhoz kapcsolódó költségek, tehát például közös költség, az terheli a másik felet is. Az ingatlan használatából eredő költségekhez nem köteles a másik fél hozzájárulni, hiszen értelemszerűen nem ő használ az ingatlanban vizet, fűtést, villanyáramot.
A lakásban maradó fél ki tud-e szúrni idézőjelbe téve a távolabb, tehát ideiglenesen lakást elhagyó féllel azzal, hogy időközben egy elég költséges lakás felújításba kezd. Hiszen anyagilag így kényszeríti a távozó, a távol élő felet, hogy hozzájárul vastagabb pénztárcával.
Ugye a PTK-ről is rendelkezik, azt mondja, hogy a másik fél, ugye a közös tulajdon esetében a másik fél hozzájárulása nélkül nem lehet az ingatlannal kapcsolatban dönteni, és ezt a hozzájárulást nem lehet vélelmezni. Ha kizárólagos tulajdona volt az egyik félnek, aki az ingatlanban marad, hátrányosan akkor sem rendelkezhet az ingatlant elhagyó féllel kapcsolatban.
Csak a szülőknek van joga a lakáshasználatra, vagy a gyerekek is rendelkeznek ezzel a joggal? És az esetükben is forintosítható ez a jog?
Természetesen ugye a gyerekek is rendelkeznek, hiszen egész lakáshasználat kérdésének ugye a jogdogmatikai alapja az egyrészt a családok védelme, hogy a házastársaknak egymás iránt és a gyerekekkel szembe is kötelezettségeik vannak, és a kötelezettségek egy része még a házassági életközösség megszűnése után is fennáll, tehát a gyermekek lakhatását valamilyen formában biztosítani kell, arról gondoskodni kell. Hogyha lakáshasználati jog ellenérték megfizetésére kerül sor, akkor természetesen, ahogy korábban említettem, ugye ezt a 30%-ot osztják annyi felé, ahányan a lakáshasználatra jogosultak. Tehát ha van a két szülő meg egy gyermek, akkor ugye három személy jogosult a gyermek a lakáshasználatra, így ugye a gyermek is. És a gyermekrészt annak a szülőnek a részéhez számolják, aki egyébként a későbbiekben a gyermek lakhatását biztosítani fogja. Tehát ugye, hogyha az édesanyja elhagyja az ingatlant a gyermekkel, akkor ő ennek a lakáshasználati jog ellenértékének jelen esetünkben három fő esetében a kétharmadára lesz jogosult.
Gondolom, hogy egyetértünk vele, hogy minden résztvevő számára a végleges megoldás a jó megoldás, amikor már nincs vita és nincsen használati jog körüli erce urca. Mit javasol a felek számára, hogy hogyan oldják meg, és mennyi idő alatt kellene ezen túlesni?
A feleknek ugye lehetőségük van arra is, hogy már korábban míg a házassági életközösség fennállása alatt szerződésben rendezzék a lakás használat kérdését. Itt nagyon fontos, hogy ha nem térnek ki a szerződésben, akkor csak a szerződésben szereplő ingatlan használatára fog vonatkozni, illetve egy gyermek, tehát hogyha egy gyermek esetében a későbbiekben születendő gyermekekre is ki fog terjedni a lakás használat megállapodása, illetve a bíróság abban az esetben, hogyha ez a gyermek vagy gyermekek érdekét sérti, ezt módosíthatja ezt a megállapodást. Fontosnak tartom, hogy akár előtte, vagy akármikor megindul a bontóper, akkor a felek vegyék igénybe szakember segítségét, hiszen gyakorlati tapasztalatom most sokszor nem is tudnak a lakáshasználati jog ellenértékéről, azt, hogy ezt kérni lehet, azt, hogy figyeljenek arra, hogy az ingatlant hogy hagyják el, jelezzék, hogy nem önként és a visszatérés szándéka nélkül. Ezekre fontos odafigyelni.
Dr. Nagy József ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A hazai nemzetközi fuvarozási cégek harmada veszteséges, vagy épp hogy nyereséges, annak ellenére, hogy a második negyedévben az alacsonyabb üzemanyagköltségek és a gyengébb forint segítették a működésüket. Bár a költségeik összességében 3-5% körül emelkedtek, továbbra is nehezen tudják emelni a fuvardíjaikat a gyenge európai és a még gyengébb magyar gazdasági teljesítmény miatt. Pár év alatt eltűnt a hazai fuvarozó cégek 2%-a, és a talpon maradottak is kevesebb teherautóval és kamionnal működnek. Lajkó Ferenc független iparági szakértővel Nagy Károly beszélget.
Kijött a legfrissebb második negyedéves úgynevezett közúti fuvarozási árindex, és ebből az elemzésből az derül ki, hogy nem javult igazából a közúti fuvarozás helyzete. Ez mikből tevődik össze, és hat ez már a vállalkozások számára?
Alapvetően a közúti fuvarozási árindex ugye arra hivatott, hogy megmutassa, hogy a közúti fuvarozásnak a költségei azok hogyan változnak. Általában az adott negyedévet az előző év azonos időszakával szoktuk összevetni, és most azt az eredményt kaptuk, hogy 2025 Q2-ben 3,2%-kal nőtt a nemzetközi fuvarozásnak az összköltségszintje, a belföldi fuvarozásra pedig 4,9-re. Ezek egyébként egészen szerény számok ahhoz képest, amit az elmúlt évben láthattunk, mert ott 18%-os növekedéssel is találkozhattunk. Igaz, hogy ez a 3,2, illetve 4,9% most infláció körüli, és ahogy mondtam, ugye tavaly pedig bőven az infláció fölött drágult a fuvarozás. Ennek három fő oka van. Az egyik az az, hogy idén már nem folytatódott az útdíjaknak az mértékű emelkedése, a másik pedig, hogy a tavalyi Q2-hez képest idén 8%-kal olcsóbb volt az üzemanyag a fuvarozóknak is, és egy harmadik tényező pedig az, hogy szintén az előző év azonos időszakával összevetve a forint is gyengébb volt, körülbelül a 3,3%-kal, ami a nemzetközi fuvarozóknak segítette a profitabilitását. Tehát csak ezekkel a javító tételekkel lehetett azt elérni, hogy nagyjából ugye a negyed évben mért olyan körülbelül 4,4%-os infláció körül alakult csak a fuvarozásnak a drágulása. Ahogy mondtam, ez viszonylag jó szám, de sajnos a fuvardíjakat ennyivel nem tudták emelni a közúti fuvarozók, mert hogy még mindig komoly gondok vannak a keresleti oldalon, ugye a GDP-nek, azon belül is az ipari termelésnek a gyenge számai, azok kihatnak a fuvarozók teljesítményére, egyszerűen szóval nincs elég szállítani való, tehát így a fuvarozók nem tudják áthárítani a díjaikat, ezért elmaradásban vannak, éppen csak hogy veszteség körüli vagy nullás körüli állapotban tudnak létezni. De egyharmada a cége veszteséges még mindig, és a másik kétharmad is csak alacsony egy számjegyű profitot képes termelni.
Ez érződik már a cégek számában, és úgy értem, hogy egy-két fuvarozó cég már emiatt vagy szünetelteti a tevékenységét, vagy inkább az üzlet bezárása mellett döntött, vagy még ez ennyire nem húsba vágó?
Húsba vágó, de ugye ennek van egy előszobája, az első az a kapacitás csökkentés, amit most már egyébként harmadik negyedéve értékelünk, és mérhető a piacon, úgyhogy először elkezdik csökkenteni a járművek számát, és próbálnak igazodni ugye a piaci keresethez. Ennek már egy második-harmadik stációja, amikor már befejezik a vállalkozás. Sajnos erre is vannak már jelek. Kétféle módon szoktuk ezt vizsgálni. Az egyik az egy KSH-s számsora, ugye, hogy ilyen teárszám alatt ugye hány vállalkozás az, aki használja ezt a teárszámot, a másik pedig a minisztérium által kiadott közlekedési áru fuvarozási engedélyeknek a számá. Mind a kettő ugyanazt a trendet mutatja, 2025 Q2-ben az előző évhez képest 2%-kal csökkent a vállalkozások száma. Ez ugye önmagában egyébként most nem tűnik olyan nagy számnak, de hogyha egy hosszabb időszakot nézünk, mondjuk 2021 közepén volt a csúcson a vállalkozások száma, ahhoz képest nézve a 2025 Q2-ben egyik adat szerint 9,1, a másik adat szerint pedig 10,2%-kal csökkent a vállalkozások száma. Erre már azt gondolom érdemes odafigyelni, mert ugye ez gyakorlatilag egy folyamatos és romló trendet mutat. Tehát igenis vannak, ez már ugye több mint 1400 vállalkozást jelent, akik eltűntek a piacról egyébként ez alatt a három és fél év alatt.
Hogyha a második negyedév nem volt túl jó, akkor a harmadik negyedévre, amit ugye most futunk, vagy éppen majd a negyedik negyedévre, milyenek a várakozások? Itt azért már esetlegesen több fuvarral kalkulálnak a vállalkozók, vagy még mindig nagyon pesszimisták?
A vállalkozók több fuvarral kalkulálnak, de ezt inkább a remény mondatja velük. Én sajnos iparági szakértőként ki kell józanítsam őket, tehát ahogy nézegetem a makroelemzőknek az elemzéseit, ma már senki nem vár 1% fölötti, vagy nem is ígér 1% fölötti GDP növekedést, sőt inkább ez a 0,5-0,8%-os éves GDP növekedés az, ami valószínű. A GDP-n belül, amire nekünk leginkább figyelni kell, ugye az az a körülbelül a GDP 25%-át kitevő ipari termelés, ami igazán a legfontosabb áru alap a fuvarozóknak, ugye ez lassan két éve a legrosszabb számokat produkálja, tehát ha az ipari termelésből indulunk ki, abban semmilyen trendforduló nem látszik idei évben. Ami halvány reménysugár, és azt gondolom, hogy van is komoly alapja, az az, hogy ugye azok a presztízs beruházások, amikbe idén is évvégére már reménykedtünk, ugye a Mercedes 2, a BMW és a BYD gyárakról beszélek, és a hozzájuk tartozó különböző beszállítói üzemekről, mint Kettle és hasonlóak, ezek ugye áttalódtak 2026-nak az elejére, hogy pontosan Q1 vagy Q2 az majd kiderül, mert ugye alapvetően ők is azért nem termelnek sorozatgyártásban, mert nem olyan nagy az igény ugye a új járműre, de ha ezek a beruházások valóban termőre fordulnak, és most nem a tesztgyártásról beszélek, amikor már sorozatban gyártanak, akkor gondoljuk úgy, hogy trendforduló jöhet a fuvarozóknak is, tehát akkor emelkedhet meg úgy az ipari termelésből következő kereslet, tehát árumennyiség, amivel már valóban átfelállhat a padlóról a szakma. De ez valószínűleg csak a jövő évnek az első felében várható. Addig pedig marad ez a túlkínálati piac nyomott árakkal, magas költségekkel.
Magas költségek tekintetében az, hogy ránézésre legalábbis az üzemanyag költségek viszonylag szelídültek, és hogy erősebb a forint, ez sem segíti valamelyest a vállalkozók nyereségességét, vagy egész egyszerűen tényleg nincs annyi fuvar, és több fuvar kéne.
Alapvetően a keresleti oldalra van a baj, mert egyébként a költség oldal tényleg tompítja ez a kettő üzemanyag, és egyébként a gyenge forint az, ami a nemzetközi fuvarozóknak jó, nem az erős, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy nem tudják ezt áthárítani. Tehát, hogy hiába csak 3 és 4% körüli ez a költség növekedés, amit idén elszenvedtek, azért még nőnek a költségek, tehát ezt át kell hárítani, és normál esetben egy fuvarozó cégnek olyan 4-5%-nyi profitja szokott lenni békeidőkben, abból ugye, ha 4%-os költségnövekedés van, és azt nem tudja átverítani, akkor éppen a nullán van. Tehát nagyon törékeny ez a profit szint, mert a fuvarozás az hagyományosan egy low margin business. Úgyhogy hiába a segítségek, ez még nem elég arra, hogy elegendő profitot termeljenek.
Lajkó Ferenc független fuvarozó iparági szakértővel Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, és folytatjuk is nem sokára, azonnal jövök.